A kunyhóból nyugodt lélegzés hallatszott. A berek mélyén egy bagoly szólt, a rekettyés éjszakájában valami ilyet madár pityegett, talán álmában, és messze a sík vizekről a vízimadarak aggódó figyelmeztető kiáltásai. Ezek mind megszokott hangok voltak, melyek átestek az éberség rostáján, Csikasz tehát nyugodtan alhatott. A hold lassan mászott felfelé, és aligha törődött vele, hogy az alvó földi világnak általános nyugtalanságot okozott. Különös fénye nem a megszokott világosság volt, mert az ezüstös derengés csak szép, de nem jó. Nem volt elég világos, és nem volt elég sötét. Ilyenkor óvatosabbak az éjszakai ragadozók, mert árnyék kíséri őket, és óvatosabbak a békés kintalvók, mert jobban lehet őket látni. Holdvilágos éjszakák után nappal pihen a vad a legsűrűbb sűrűségekben, ha ugyan a szúnyogok és egyéb vérszívók engedik pihenni. Matulát például nem engedik. Egy-két szúnyog addig hegedül az öreg füle körül, amíg óvatosan felkel, összekotorja a parazsat, és vastag ágakat tesz rá. Aztán ugyanolyan csendesen lefekszik, és pipára gyújt, így aztán nagyjából megtisztul a kunyhó belseje és környéke is. Vastag füst szárnyal a kunyhóban, amitől a szúnyogok azonnal távoznak, de füst születik a parás felett is. A vastag ágak nem lobbannak lángra, de füstöt sóhajtanak, s ez a füst megül a tisztáson, mert olyan mozdulatlan a levegő, hogy a legfinomabb pehelytoll is lassan, merőlegesen szállna le a földre. A holdat egy-két kis felhő kíséri, mintha nem tudnának elszakadni a szépségtől, amit az éjjel vándortól kaptak, és láthatólag jól érzik magukat a dermesztő magasságban. De hűsül lent is a levegő. A folyó ködött álmodik, a nádas hideg párát lehel, s a nappali élet nehéz, bomló párolgását elnyomja a növények édes, kesernyés, tiszta illata. Tutajos akkorát lélegzik a betóduló üde levegőből, hogy sóhajnak is beillik, és egyáltalán nem gondol arra, hogy egy ilyen mély sóhaj nem csak a tüdőnek jó, ami csak átmeneti szerve a vér felfrissítésének, de kiégeti a vérből a salakot, melyet jó részt a néhai dévérkeszek termel tutajosunk gyomrában. Nem, Gyula nem gondol most a testére, nem gondol semmire, nem is álmodik, mert egész lénye az alvás kellemesen élettelen állapotába van vastagon beágyazva. Hajnal felé azonban már sűrűbben változtat helyet, sőt, könnyelműen nyújtózkodni is próbál, de ez ellen a növekvő és izomlázas test olyan erősen tiltakozik, hogy majdnem felébred. De öntudatáig még ez sem ér el. A hold ekkor már a nyugati égen ballag, ezért Csikasz a kunyhó előtt a tűz mellett foglalt helyet, és most már ő is valóban alszik befejezéséül az éjszakának. A csalitokat most már vastagon átszütte az éjjel köd, de a ködlepedők felett végig leng hamuszín kámzsájában az ébredés puha szolgája, a szürkület. Kár, kár, mondta ekkor egy trombita hangú varjú az égerfán, de azt nem lehetett tudni, hogy mi a kár tulajdonképpen. Talán, hogy a tűzrakás mellett nem maradt semmi ennivaló, s még azt a semmit is Csikasz őrzi? Nem. A szürke varjút csak egy másik varjú értette volna meg pontosan, de mást azt sem mondhatott volna, mint hogy kár. Így ezzel a kérdéssel nem is érdemes foglalkozni. Gyula azonban felébredt rá, de a legszorosabb barátság sem mondhatná, hogy tutajosunk valami különösebb értelmességgel nézett volna a derengő világosságba. Valljuk meg, hogy első pillanatban azt sem tudta, hol van, vagy hogy került ebbe a nyírkos hajnalba, amely felett egy agvarjú szolgáltatja az ébresztőt. Lehunta tehát a szemét, amíg gondolatai nyikorogva elindultak, tétován tapogatva az este elszakadt szálak végeit. Amikor aztán újra kinyitotta a szemét és elhelyezkedett végre a valóságban, nem értette hirtelen, hogy mi van kezével, lábával, vállával, hátával, sőt ezen testrészek egyes részleteivel is.
Jó reggelt, Matula bácsi!
Hajnal van még. Mondta Matula, aki ragaszkodott a pontos megállapításokhoz.
Amúgy egészségére szolgáljon az éjszakai nyugodalom. Úgy látom, nehezen mozog. Mintha mozsárban törtek volna össze.
Az a jó. Most aztán hegyibe.
Mi?
Rádolgozni. Ha most elhagyja magát, előrül kezdődik az egész.
Tutajos bánatosan nézett elkínzott tenyerébe, s még az ujjait sem merte kinyújtani. A tenyerében két lapos fehér hólyag helyezkedett el, de egyébként is fel volt törve, karcolva, szúrva és vágva.
Nehéz lesz, Matula bácsi. Persze,
mondta az öreg.
Persze.
Aztán nem is szólt már az ügyről.
Nehéz lesz.
Hát nehéz lesz.
Most eszünk valamit, valami jót, amilyent még nem evett.
Gyula ködös gondolatai szétrebbentek a képzelet tekervényes útjain, és olyasmire gondolt, hogy Matula már megjött a horgászatból, bíbic tojás rántott táttállal, vagy Nancsi néni küldött valamit. Rakjak tüzet?
Dehogy, hideget eszünk.
Akkor mégis Nancsi néni, gondolta Gyula, és leült.
Nem fürdik meg. Addig én elkészülnék.
Gyula meghökkent, és elfelejtette fájdalmait. Ez alkalommal be kell vallanunk, hogy Tutajos ezt a nomád életmódot imit-amot megfürödve bár, de mindenféle nagyobb mosakodási kényszer nélkül képzelte. Pláne így hajnalban. A derengő világosságban ónos harmat alatt roskadozott minden fűszál, a folyó felől hűvös szellő érkezett, és megnyúzott teste a vízbemerülést elképzelhetetlennek tartotta.
Nem hoztam fürdőnadrágot sem. Nancsi néni is elfelejtette.
Kár. Ám bár én nem arra gondoltam, hogy a fürdőnadrágot kellene megfürözteni. De ha fél a víztől, vagy a békák előtt szemérmeskedik...
Dehogy! Aztán meg is fázhatnék.
Volt itt egy tudományos kutató,
piszkálta Matula a tüzet feleslegesen.
Az ilyenkor a csónakról fejelt a vízbe, aztán azt mondta, úgy érzi magát, hogy fel tudná dönteni a világot. Egészen langyos ilyenkor a víz. De hát nem akarásnak nyögés a vége.
Tutajosunk mérgesen rángatta fel csizmáit, és csúnya dolgokat kívánt az edzett kutatónak. Odahaza pirimama vajszíve csak amolyan macska mosdást engedélyezett.
Itt meg,
hogy fejest!
Imbolyogva talpra állt, de menekülő gondolatait Matula nem engedte szóhoz jutni.
Törülközőt vigyem!
Gyulánk tehát ott állt kackiás csizmákban ugyan, de alsó nadrágban, és még kiálló bordái is reszkedtek. Matula leplezetlen fitymálással nézett végig a fiú túlnőtt nyurga alakján.
Hát, nem törné össze a mázsát, annyi bizonyos. Ám bár fürdő után nagy étvágya van az embernek. Mire megfordul, készen leszek a reggelivel. Sietni nem kell.
Gyula hóna alá csapta a törülközőt, és elindult a folyó felé.
Az egész osztály röhögne, dühöngött magában. Anyám összecsapná a kezét, pirimama rohamot kapna, apám az asztalra ütne.
De ha elmondom, és elképzelte magát 10 percben az udvaron a megszokott baráti körben.
Kérlek szépen, hajnalban leszaladtam a folyóra, a csónakról fejest ugrottam, pár percet úszkáltam, utána a házat tudtam volna feldönteni.
Ez olyan tetszetős gondolat volt, hogy megállt kiélvezni, és szinte látta Dubovánszki nagy birka szemét, de megfeledkezett arról, hogy szúnyogok is vannak a világon.
Ki az anyátok?
Lódult meg Gyula, otthagyva jeles barátait a szúnyogokkal együtt, akik azonban újjongva követték a hajnali lakomát. Igen, Gyulának volt egy olyan gondolata is, hogy Matula végeredményben nem lát a partig, ám bár az öreg mosolygott volna ezen a csecsemő gondolkodáson. Matula tudta, hogy szúnyogok is vannak a világon, tudta, hogy a rekettye bokrokról felzavart dalnokok megeszik a jámbori fiút, ha nem megy a vízbe, és Matula, amit tudott, azt jól tudta. Tutajos sürgősen lerúgta a csizmákat, kibújt egyetlen ruhadarabjából, és ha nem is fejessel, de enyhe idegenkedéssel beleereszkedett a vízbe.
Blutty,
mondta a folyó, és összecsapott a meggondolatlan ifjú feje felett.
Micsoda ökör vagyok,
emelkedett ki Gyula a habokból. Megmondta az öreg, hogy a víz egyszerre mély, és sértődötten úszott át a túlsó partra. De a víz igazán meleg volt, s Gyula úgy érezte, hogy összetört testét bársonyos kezelésbe vette a folyó. És ha már bent volt, úszott kicsit lefelé, kicsit felfelé, aztán felmászott a csónakba, óvatosan leszárította magát, és úgy érezte, ha nem is házat dönteni, de valamit tennie kell. Hazáig rohant tehát törülközővel csapkodva a lesben álló szúnyogok felé.
Na milyen volt?
Érdeklődött Matula.
Mit teszünk, Matula bácsi?
Kocsonyát. Amit a bográcsban hagytunk, megkocsonyásodik reggelre, és pirított kenyérrel...
Matula csak széles mozdulattal jelezte, hogy ez körülbelül a teteje a szakácskönyvekben található ínyenségeknek. A pirított kenyérnek enyhe füstszaga volt, de a hús, a zsíros kocsonya,